Tehát ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta, mármint Jézus. Tehát keresi az elveszettet. Mozgásban van, Isten országa mozgásban van, nem statikus, ellentétben a templomokkal, statikus, megváltoztathatatlan egyház életekkel. Jézus ma is mozgásban van, ahogy tegnap egy kis ízelítőt, kóstolót kaptunk tőle, japán testvérek, testvér által, vagy az indiai által. Jön, megy, mozog. Két-három héttel ezelőtt békésen járhattam a pünkösdi cigány misszióban, és hát újra elcsodálkoztam azon is, hogy egy magas, erős magyar férfi által, akinek a felesége egy szép cigány asszony, van vagy öt közös gyermekük, 8-10 ezer cigány felé van naponta szolgálatuk Magyarországon. 8-10 ezer. 6 ezer megkeresztelt rendes gyülekezeti taguk van, az elmúlt 20 év alatt 110 cigány pünkösdi gyülekezet született Magyarországon. Tehát nem Kínában, Indiában, meg nem tudom hol, vagy Kenyában, hanem Magyarországon. Egy olyan Magyarországon, ahol a keresztények többsége hallani nem akar a cigányokról. Hallani nem akar. Sőt, ha hall róluk, inkább negatívan gondolkodik és beszél róluk. Mások meg mozgásban vannak, mert Jézus mozgásban van. És itt nem egyszerűen cigányokról van szó, bárkiről. Ez vonatkozik persze családra, szomszédokra, ismerősökre, munkatársakra. Tehát ő mozog és keres. Kérdés, hogy az én egyházam, gyülekezetem, én magam is mozgásban vagyok-e, és keresem a környezetemet. Ha nem, akkor lehet, hogy elveszett vagyok. Hiába vagyok, mit tudom, presbiter, vagy missziós lelkész, vagy bárki. Ferenc pápa pünköskor például ezt mondta, hogy az az egyház, amely nem okoz meglepetéseket, az beteg vagy halott. És gyógyításra vagy feltámasztásra van szüksége. Ezt mondta az egyébként sok protestáns által megvetett meg, nem tudom, lenézett pápa. Mert nekünk minden bajunk van, csak nem látjuk, hogy Jézus mozog, például mozog a Vatikánban, mozog Rómában. A Biblia van a kezemben, mert protestáns vagyok, és lehet, hogy sokkal inkább egy csomó katolikus már a Biblia szerint él. Én meg a Bibliára hivatkozok, de ortodox, megmerevedett. Luteránus vagy kálvinista hitemben esetleg nem teszek semmit, vagy keveset teszek. Tehát Isten mozgásban van, és ez nagyon jó, azért jó, mert megtalálja a cellákat, megtalálja a depressziós szobákat, megtalálja az intenzív osztályokat, a börtönöket, megtalál engem, megtalálhat engem. Ez az esélyem, hogy engem is megtalálhat ő. Ez csodálatos dolog, hogy áthalad Jézus. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Egyébként nagyon sokan nem látják Jézust az egyháztól. Sokan nem látják Jézust az egyháztól. És lenézzük a kis töpörtyű, kis gonosz pénzember Zákeust. Mert ő bűnös, mert ő távoli, mert meg se keresztelkedett, nem fizet egy házadót, mert ki ez, mi ez, szívja a vérünket. És tőlünk nem látják meg sokszor az elveszetteket kereső Jézust. Leginkább az egyház az elveszett. Ha Jézus felemelte a hangját, vagy kritikus volt, vagy ítéletes, az általában az egyházzal kapcsolatosan volt. Soha nem az ilyen trógerekkel, akiket mi annak tartunk, trógerek, prostituáltak, zsebmetszők, stb. Ezekkel szinte minden esetben irgalmas volt. Csendes, elfogadó, befogadó, megszólító, együtt evett, ivott velük, stb. És ahol fölment a szent cukor, a hang, az a templom volt, és akkor ilyet mondta, hogy ti ördögfiak vagytok. Hú, micsoda dolog, János 8, ugye 44. Ördögfiak. Hát mi az, hogy ördögfiak? Egyházi vezetők vagyunk, bocsánat. Püspök vagyok, espeles vagyok. Bibliaolvasó vagyok. Én a mai igét is, meg a Spurgeont is, meg a Lutert is, meg nem tudom miket. Én mindent tudok. Elveszett vagy. Lehet, hogy elveszett vagy. Mert nem dobog a szívedben Isten irgalma szíve. Ennyi. És még mindig fontosabb az imaórád, meg a bibliaórád, meg nem tudom, mint az elveszettek. De hát a kettőt nem kell szembeállítani egymással. Fantasztikus ez az összefüggés, hogy kis termető lény, nem láthatta a sokaságtól. és leginkább a Jézus körüli testőröktől, szent testőrök, akik megmondják a tutit még Jézusnak is, hogy ide kell menned, oda kell menni, te most gyógyítasz, te most szabadítasz, te most csendben vagy. Liturgiánk szerint pattogtatjuk a Jézust. Ki milyen liturgiát talált ki számára? Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára. Sokszor Jézus úgy találja meg az elveszett világot, hogy nélkülünk. Nélkülünk. Fantasztikus, nem? Hogy nélkülünk. Az egyház nélkül. És ezt én magam is tudom, mert egy Békés Csabai konyhában születhettem újjá, egy egyháztól, gyülekezettől, templomtól, egy távol eső kis utcácská, Poros Csabai utcában. És hát nagyon-nagyon sokan ezt élték meg, és éljük meg, hogy sokszor az egyház nem tud szót érteni a környezetével, de Jézus igen. Tehát Jézusnak vannak egészen nagy húzásai. Ahogy itt is már többször korábban is elhangzott, például a kőkemény muszlim fundamentalista világban van, aki álmodik Jézussal, és reggel úgy ébred föl, hogy ő megtért és keresztény ember, és átéli a megváltást. Hát ez megint a merev, ortodox, luteránus, adja már álom, ez gyanús, ez össze-vissza vizionálnak. És ha Isten így talál meg valakit, és egy csomó módszere van, kreatív, ötletes módszere. Ezért előre futott, felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Tehát most maradjunk csak itt, ennél a dolognál, majd aki tud, nyisson ablakot, lehet úgy is, hogy visszanyomjuk, és viszintesbe okod, és jól nyussuk ki, mert sokan vagyunk, és elszívjuk ezt az nagyszerű ajtót is. Legyen levegő. Tehát hol vagy, hogy vagy, mi van veled? Zákeus ugye a fán van. Innen jött ez a téma, ez a cím, hogy a ma reggeli igének a második főszereplője egy fán van, tehát nem egy olyan helyzetben, amiben egy ember szokott lenni, nem egy normál, főleg egy vezető ember, főleg egy pénzember nem futkározik fára, és nem onnan figyeli a dolgokat. Nem egy normális Isten tisztelet, nem? Mi evangélikusok és egyház is ezt szoktam mondani, ketten, hárman az ő nevében együtt van, ott van ő velünk. Vagy ilyen és ilyen helyzetben éneklünk, imádkozunk, ő ott van velünk. Testvérek, szabad, Jézus szabad a liturgiánktól, a Bibliánktól, szokásainktól, mindenféle berögződőcsőt. Újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy ezeket ő nem használja. Szent eszközök lehetnek a templomok, imaházak, egyéb helyzetek, de milyen mai egyházi sablomba helyezhető be ez a jelenet? Semmilyenben, semmilyenben. Egy nagy rajcsúr van, Jézus megérkezik egy településre, mindenki szaladgál körülötte, természetesen csodát várnak, mert Jézus csodákat tett is, tehát ez sem igaz, amit sokan kritizálnak, hogy a csoda ellenesek. Nem igaz, Jézus maga a csoda, aztán a keresztre feszítés maga a csoda, a feltámadás maga a csoda, és akkor ebből rengeteg minden következett. A házasságtörő asszony felemelése és bűnbocsánattal való elbocsátása maga a csoda. Hát nincsenek ennél nagyobb csodák. A nagyobb csoda, mintha egy 10 centis rákos daganat egy pillanat alatt eltűnik, de az is eltűnhet. Egy rákos daganat is meggyógyul, stb. Csak Isten nem ilyen csodagyár, nem ilyen csoda automat, hogy bedobáljuk a csodákat kérő imáinkat, és akkor most ez történik, az történik. Tehát meg kell hagynunk Isten szuverenitását, hogy ő szuverén Isten, és ő tudja, hogy mit tesz és mit nem tesz, és minden imádságot meghallgat, de ima nélkül is odalép Zákeus. Zákeus nem imádkozik. Jézus látni akarja, leginkább ebben egy ilyen kíváncsiság van, hogy ő maga is egy hatásos és sikeres embernek tartja magát, Zákeus. Hát megnézzünk egy másik ismert, sikeres, hatásos embert, hát ha valamit koppinthatunk tőle, hát ha valamit megtanulhatunk tőle. De ez a történet, Jézus találkozása ezzel az elveszettel nem nagyon helyezhető el semmilyen egyházi liturgiába és sablomba. Tehát Zákeus a fán van, Jézus pedig becélozza ezt a fát. Tehát, hogy hol vagy és hogy vagy. Ami kegyességeink, biblia értelmezéseink, teológiánk szerint sokan úgy gondolják, hogy az Isten képe ugye bennünk van, rajtunk van, Isten megteremtett minket, és egy kicsit ez az Isten kép úgy beporolódott, bemasszatolódott. És akkor egy ilyen konferencián van, vagy egy reggeli áhítaton, vagy egy áldott drága házi ima közösségen, ezt az Isten képet egy kicsit le kell tisztogatni. És akkor az úgy előjön. Előjön belőlünk. Ez testvérek sajnos nem igaz. Nem igaz. A Biblia nem ezt tanítja. Aztán van egy másik irányzat, másik próbálkozás, amely felfogja, hogy gáz van, baj van, problémák vannak, bűnök vannak, és akkor ez az irányzat azt képviseli, hogy szedd össze magad, add át az életedet, térj meg, dolgozz meg az üdvösségedért, minimum könnyekkel, imával, ugye hirdetik, hogy is írás nélkül nincs megtérés, és stb. Stb. Szedd össze magad, add át a szíved, stb. Ez megint tragédia, ez nagyobb tragédia, mint az előző, mert ez már majdnem olyan. És a sátán mindig olyan, majdnem olyan. Majdnem olyan, mintha kegyelemről van szó, de ez nem kegyelem, hanem ez törvény. Ez törvény. A szedd össze magad, meg add át a szívedet, az törvény. És a Biblia nem ezt tanítja. A Szentírás teljes összefüggésében arról van szó, hogy az ember teljesen elveszett. Nincsen kapcsoló pontunk Istenhez. És ezért rendkívül veszélyes ez az ezoterikus, meditációs, tehát nem csak a kereszténységben jelenik meg, de egy kicsit ennek a hatására is megjelenik a keresztény kegyességben, gondolkodásban ez, hogyha te megfelelően zuhanyozol, meg eszeded be, meg azt eszed, meg válogatod, meg nem tudom mi, vagy bocsánatot kérsz. Találkoztam egy olyan asszonnyal, hozzám is eljött például évekkel ezelőtt, hogy kiderült, hogy halálos beteg, és akkor azt a tanácsot adták neki, hogy menj el mindenkihez, akit valamikor megbántottál, megsértettél. És akkor egyszer csak, nem tudom, valami 20 éve már nem találkoztam vele, és akkor két nagy élelmiszercsomaggal megjelenik ott cinkotán. Mondom, örülök, hogy látlak, Marika, mi van, hogy vagy? És látszik rajta, hogy egyáltalán nincs rendben, szorong, küszködik, hoz nekem ajándékot, mert ő engem, nem tudom, 20 éve ezelőtt valamikor megbántott meg. Mondom, Marika, semmire nem emlékszem, nem bántottál meg. De én tudom. Tehát küszködve, kínlódva a guruk meg a gyógyítók hatására elkezd ezen töprengeni, hogy mikor, kivel, mit kötöttem meg, milyen feszültségem volt, és hogyha ezeket én most elindulok, vásárolok, teszek, bocsánatot kér tőlem, mondom, nincs miért, mindegy. Ha ezeket én megteszem, akkor jön valami, akkor meggyógyul az én derekam, vagy isjászom, vagy vesém, epém, rákom, vagy valami. És testvérek, ez nagyon erősen megkísérte a hívőket, leginkább a hívőket. Egy egészen különös irányzat jelent meg a nyugati evangéliumi, részben karizmatikus, és nem karizmatikus körökben. Nem tudom, ki találkozott ezzel. Például így nevezik ezt többek között, hogy szuperkegyelem. A szuperkegyelemnek a felismerése, vagy a látása. És hát ez egy összetett dolog, nyilván én sem ismerem eléggé, de hallgattam már interneten, direkt megnéztem néhány tanítást, találkoztam is ilyen emberekkel, stb. Ők állandóan ezt hirdetik, az Isten jó, az Isten kegyelmes. Nincsenek nagyon nagy bűnök, nem a bűnökkel foglalkozz, csak a jó Istenre nézél, ő átölelő, kigyógyít, meggyógyít, helyreállít, stb. Igaz, hogy múltkor egy 5 gyermekes hívő édesapa elmondta nekem, hogy amikor krízisbe került az ő családja, 6 gyermek, most jut eszem, hitben házasodtak, 6 gyermekük van, és egy olyan ilyen közösséggel volt a kapcsolatban, akik ezt a szuper kegyelmet hirdetik. Ez az édesapa mondta el, az asszony összeállt a gyülekezetbe egy másik pacánkkal, lelépett szét, többenet, tragédia, 6 gyermekes, gyakorló hívő családról van szó, és ő úgy értelmezte, hogy a lelki gondozók, akik őket körülvették, nem tartották elég komoly bűnnek, nyomorúságnak, hogy itt széttörik valami, összetörik valami. És mindig az Isten jóságára, hogy lehet újra kezdeni, nyugodtan folytassátok, akárhogyan is, stb. Hát ő szállt egy férfival, és akkor folytatják. És én látom ezt a drága jó hívő embert, többször találkozom vele, izzadt, küszködik, telefonálgat egyik lányához, másikkal, itt találkozik Budapesten, visz neki egy kis ajándékot, ilyen fél órácskákra, egy órácskákra itt-ott, amott találkoznak. De igen, tragédia. És úgy érezte, hogy a gyülekezet vezetői nem vették komolyan ezt a helyzetet, a az Isten jóságára, a szuperkegyelemre hivatkozva. De nem a szuperkegyelemről akartam beszélni, hanem én arra gondoltam az elmúlt hetekben, úgy érzem legalábbis, hogy ez a szuperkegyelem gondolkodás a szupertörvényeskedés hatására jelent meg és született meg. A szupertörvényeskedés. Tehát akik a kegyelemből és az evangéliumból is törvényt csináltak és csinálnak. És ez megjelenik minden felekezetben, főleg a kegyeseknél, főleg az evangélium irányzatnál, és a karizmatikusoknál is, akiket merem mondani, ismerek, szeretem ezeket a közösségeket, személyes tapasztalatok által, vezetőiket az evangéliumi allianszon keresztül és más egyéb területeken keresztül, sokan hitre jutnak, megtérnek és belekerülnek egy eszméletlen törvényrendszerbe. Hogy így kell imádkozni, úgy kell, kart így kell felemelni, így kell, tehát minden szabályozva van. És amikor előkerülnek a hajviselet, a ruhahossz, ez nem azt jelenti, hogy lényegtelen, nem erről van szó, hogy lényegtelen, hanem hogy egyszer itt pont a mi konferenciánkon, emlékszem, az egyik vidéki közösségből jött egy kis csapat, kiálltak énekelni, és akkor az egyik lánykának hát látszódott a válla. Na hát őt aztán azonnal megítélte valaki, megintette valaki, hogy hát így nem lehet az Úr templomában mezítelen vállal az Isten dicsőíteni, stb. De hát azt nem tudta, hogy pár hetet ért meg. Néhány hete teljes Isten nélküliségből került be egy missziós mozgásba, és akkor ez, hát sajnos még 3 hét alatt nem úgy néz ki, mint te testvér. De lehet, hogy nem is kéne, hogy úgy kinézzen, mint te. Savanyú, ítélkező, taszító, aki meglátsz valakit, nézed azonnal a ruháját, hol a folt. És egyébként meg úgy az az igazság, ami az igében van, hogy szennyes a ruhánk mindenestől, az a Luther kabát is, és az a kombiné, vagy akármi, ami rajtad van, vagy rajtunk van, az életünk Isten előtt szennyes. És mindjárt az irgalmas és kegyelmes Isten van szüksége. És akkor lehet, hogy majd ez a szent lélek, ez a szentség, ez a szent lélek elkezd valakiben mozogni, dolgozni, világossal, és akkor lehet, hogy azt érzékeli, hogy na, akkor templomban lehet egy picit, hogy akkor legyünk már visszafogottabbak, esetleg ne provokáljunk, és majd szól hozzánk, és lehetségesek olyan testvéri intések, hogy az egyik bűneivel küszködő lelki gondozó, aki már 1000-szer elbukott, csak elfojtja ezt magába, eljátsza a szent fazekat, és kioszt másokat, nem? Rájön arra, hogy ő is összetört, nyomorult. Hát erről van szó itt az Zákeusban, az Zákeus történetben. Testvérek, azt olvasok ott, hogy mindenki zúgolódott, mindenki zúg. Mert Jézus így lép oda Zákeushoz, és nem fogadják el, nem értik, zúgnak, megvetik, lenézik. Miért? Hát mert ők magukat jobbnak tartják, és magasabbra tartják. Tehát a szuperkegyelem egészségtelen, rossz, igeellenes jelensége a szupertörvényeskedésnek az ellentétje. Tehát ahogy az inga mozog, kilendül, akkor átlendül a másik irányba. Tehát ezzel vigyázni kell. Tehát hogy hol vagy, hogy vagy, nem tudjuk az Isten képét egy kicsit előhozni magunkban és tisztogatni. Nem normális és nem egészséges dolog a törvényeskedés, az evangéliumból, a kegyelemből is törvényt fabrikálni, hanem arról van szó, amit az ige mond, Isten igéje diagnózisként, hogy mindnyájan elveszettek vagyunk. És az a méltó az úrvacsorára, a kegyelemre, Isten szeretetére, aki méltatlannak tartja magát, megtérés előtt, megtérés közben és megtérés után. És 18 megújulás után is méltatlanok vagyunk, mert az Isten jó, az Isten tökéletes, és engem, mint újjászületett embert is újra és újra kegyelméből, irgalmából fogad el, és ad másodpercenként sanszot nekünk. Szoktuk mondani, hogy legyen minden, ugye új nap, új kegyelem, azt hiszem még Turmeze is írt erről egy verset, és idén arra jutottam, hogy nekem ez nagyon nagy idővallum, ez az egy nap, meg 24, nem tudok várni. Meg hányan mondják, hogy majd elmegyek vasárnap, meghallgatom az igét, meg majd, mikor is van uracsony, egy hónap múlva, nem tudok várni egy hónapot, nem tudok várni vasárnapig, nem tudok várni a drága áldott ima közösségig. Másodpercenként, a másodperc tört részenként élek kegyelemből, mert másképp nem tudok, mert ha Isten kivonná a kegyelmet ebből a teremből, ebből a világból, nem kapnánk levegőt, Isten jósága nélkül nincs élet. És Isten jósága van az ítélet mögött is, a törvény mögött, a józanítás mögött, a várázások mögött, a súlyos ítéletek mögött, hogy ágyba vetem őt, van ilyen ige, ágyba vetem őt. Isten jósága van e mögött, nem egy kiszámíthatatlan Istennek az össze-vissza vagdalkozásáról van szó. Bármi van az életemben, Isten jósága van mögötte. És Isten jósága az, amely megtérésre tud indítani embert. Lehet itt szadizni egymást, fenyegetni kárhozattal, meg nem tudom mivel. Nem, Istennek nem ez, ő irgalmas. Ha akinek Isten képre van szüksége, vegye komolyan, csendben, Szentlélek által olvassa a Lukács 15-öt. Az az Isten kép. Jézus ott jelentette ki magát. Az irgalmas atyában, aki elenged, aki számon tart, aki a horizontot nézi, aki elé fut, aki átöleli, aki életre öleli a büdös, koszos, szemét, szemtelen, cinikus, magát és környezetét tönkretevő fiát. Életre öleli. Ez az Isten. A többi humbug, a többi más vallás, a többi pogányság, vagy a pogányságnak a hatás az életünkben. Nem feltételrendszerről van szó, hogy előbb szedd össze magad, előbb tisztítsd meg a szíved, és a többi. Nem tudod, semmit nem látsz. Hát hányszor mondtuk, hogy sötétben minden tején fekete. Semmit és semmit nem értek Szentlélek nélkül. Semmit. A bűneimnek csak a kicsi, pici felső felületét oda lögdösöm az úrvacsoránál, és azt hiszem, hogy rendben van. Erre mondom azt, hogy aki azt hiszi sokszor, hogy ő már megváltott, hogy ő helyén van, ő rendben van, lehet, hogy ő van legtávolabb az Istentől. Az egyház és főleg a történelmi egyházak, ugye pénz, politika és egyéb összefüggésekben van, mert rettenetes távol tudnak néha lenni az Istentől. És egy hittestőrem szokta mondani, amikor látjuk ezeket a rettentő nagy visszaéléseket, de megint nem ítélgetve mondom, hogy ők visszaélnek, hanem mindenki a maga helyén vizsgálja meg magát, szokta mondani, hogy ezek nem félik az Isten, mintha nem lenne Isten. És ugye a század egyik legnagyobb teológusa, református teológusa, Karl Barth mondta, hogy ennél vaskosabb istentelenség nincs, amikor Istenre hivatkozva felépítünk rendszereket, de lényegében nélküle döntünk. És ezért mondja Jézus ilyen közegben, hogy a kurvák, a paráznák, a zsebmetszők megelőznek titeket Isten országában. Missziósok, püspökök, imádkozók, drága kegyes lelkek. Én most nem bárkinek célzom ezt, hanem ezt az üzenetet kell átadni, és ezt kell végig gondolni, hogy amíg nincs ez, hogy ő a szuverén Isten, én ne értelmezzem magam, ne én, mert ha magunkat ítélnénk el, soha nem esnénk ítélet alá, mondja az ige. Vagy, ha magamat ítélném el, akkor felhúzom magam, akkor begyógyszerezem magam, akkor megvetem magam, lenézem magam, ha magamat ítélném el, megint csak Isten szerelme, szent lelke nélkül. Hagyjuk ezt, hagyjuk az egymás meg a magunk kiokítását, stb. Azt mondja az ige, őt hallgassátok. Ő ránézetek, és őt hallgassátok. Ma ige, sokszor, sokféleképpen szólt az Isten, de ma az utolsó időben szól az ő fia, nem a mobil, néha mobilon keresztül is, de most talán nem, tehát szól az ő, egyik a mobil, az egy áldott eszköz, sokszor Isten kezében az internet is, de szól az ő fia által, az ő fia által, testvérek, ez legyen, akkor végképp a szívünkbe írja ezt az Isten, hogyha menne neked, és menne nekem ez a történet, akkor mi a csodának jött el Jézus? Akkor miért halt meg a kereszten? Ha ez megy, értjük, a törvényeskedő, önmaga körül forgó, antropocentrikus, emberközpontú, kereszténység, ha menne, nem megy, mert bűzlik, nem működik. Ha ez menne, hogy add át, tedd meg, csináld meg, böjtölj, stb. Ha ez így működne, akkor minek a megváltás? Akkor kit vált meg Jézus? Hát a bűnösöket, a nyomorultakat. Aztán a betegekért jöttem. Mindenki az, de nem ismerik föl. Mindenki az. És ezért csodálatos dolog, nagy evangélium, ahogy Luther szokta mondani, nagy evangélium ez Istennek, hatalmas igéje, hogy ő az elveszettekért jött. Kik az elveszettek? Akiknek nincs kapcsoló pontjuk Isten felé. Mondják ők, hogy milyen szép a természet, meg a delfinek a tengerben, meg a virágocskák, meg jó, de gyűlölöd magadat, gyűlölöd a környezetedet, nincs békességed. Ha kapsz egy rossz laboreredményt, azt hiszed, hogy minden összeomlott, nincs hited, nincs örök életed. Nem tudod elmondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és megbocsátottál mindenkinek. Hát ezek mindezekhez Isten hatalmára van szükség. Az ő áldozatára, hogy ő viszi el, igen, az emberiség baléját, a bűneink büntetését magára veszi, az ő drága szent testében hordozza átkos bűnös életünket. És ez az esély, ez a megváltás. Tehát, hogy hol vagy, hogy vagy, Zákeus éppen ott a fán van, és hamarosan felgyullad a világosság az ő szívében, otthonában, családjában, és elhangzik az a mondat, hogy üdvössége lett ennek a háznak. Üdvössége lett. Ez az ember megszabadult, meggyógyult. Ugye Jézus mondja a tékozó fő történetében, hogy fiam, hát örülnöd kéne, mert ez az én fiam halott volt. De, és ide figyelj, te nagy vallásos báty, nem is imádkoztál érte, vagy ha imádkoztál, mormogtál valamit, hogy eleget tegyünk már az imának. Te tök jól megvagy az öcséd nélkül. Testvér, az nem kereszténység, ha megvagy a elesett barátod nélkül. Az elvált, vagy összetört, vagy bűnös, vagy... Tehát hogy tud robbanni a mi közösségeinkben, ha megtudunk valami zaftosat egymásról? Hogy tud ez robbanni? Micsoda mocsadék stílus ez? Micsoda kegyes, kegyetlen, szerencsétlen stílus ez, hogy hallotta? Hát már őt. Igen, hát te vagy a legnagyobb bűnben, mert nem tudod halálos szerelemmel, szeretettel szeretni. Hát nem sírsz érte, nem tört össze a szíved. Te nagyon jól megvagy a te hitedben, üdvösséged, tudatában, mennyországodban, hogy a környezeted elveszett állapotban van. És nem vagy úton, és nem mozogsz. Tehát Isten mozog, Isten szeret, és az a méltó, aki méltatlannak érzést tudja magát Isten szeretetében. És ennek a méltatlanság érzésnek nincs vége a megtérésünkkel. Nincs. Ez utolsó pillanatig tart, hogy kegyelemből élek. Tehát nem olcsó kegyelem, ahogy Bonhoeffer felismerte, ez nem a kegyelem, Isten jóságával való visszaélés. Szerintem, akik Isten kegyelméből élnek, legalábbis próbálunk élni, nekünk nagyon fájnak a bűneink és a hibáink. Nagyon fájnak, és fuldoklunk ezek miatt. És kétségbe esünk. Tehát, de ezt ő, megint csak ő munkálja ki az ő övéi életében. A másik mer vétkezni, lazán. Az Isten gyermekeinek meg ez kétségbeesést okoz. De van hova kiáltanunk, mert ő megszólított minket, és lehet erre reagálni. Urunk, te jól ismersz minket, mindent tudsz, és tökéletes örök szeretettel szerettél, és szeretsz minket. Köszönjük, hogy Szent Lélek által ezt a szeretetet a szívünkbe akarod helyezni, és köszönjük azt a római igét, amiben Pál így van, hogy kiárat az Isten szeretete, ami szívünkbe a nekünk adott Szent Lélek által. Urunk, nekem is, nekünk, mindnyájunknak erre van szükségünk. És aztán ennek hatására láthatjuk meg bűneinket. Kétségbe is eshetünk, de te erős karral megragadhatsz minket, és sziklára állítod és állíthatod a mi életünket. És életünknek ez az identitása, ez a szikla, szilárd alap, aki te vagy, akihez csatlakozhat a mi életünk. És így válhatunk a tieiddé. Urunk, áld meg ezeket a napokat, áld meg ezeket a perceket, áld meg most András testvérünk szolgálatát, hogy te benned legyünk, te általad, mert rád van szükségünk.